Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Ferenczi Zoltán, református lelkész, illetve képző tréner. Köszöntelek Zoli nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Én azt gondolom, hogy halasson sokan ismernek téged, hiszen több személyiségfejlesztő, közösségépítő tréninget tartottál, vezettél, és tulajdonképpen most van egy online, illetve lesz áprilisban egy olyan online tréninged, személyiségfejlesztés, melynek az a címe, hogy írd át a forgatókönyved, és nekem az alcíme is nagyon beszédes, elakadás fókuszú személyiségfejlesztő tréning. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bevonzó cím, úgy sokan, ha magunkban nézünk, vagy magunkban néznek hallgatóink, biztos, hogy mindenkinek az életében van egy ilyen elakadáspont, úgyhogy egy kicsit erről fogunk beszélgetni. Egyrészt az egy jó hír, hogy még lehet jelentkezni a te tréningedre, tehát hogyha valaki rákeres a nevedre, gondolom, vagy erre a címre, hogy írd át a forgatókönyved, de mesélj nekünk arról, Zoli, hogy mit jelent ez? Tehát mi a fő célkitűzésed?
Legelőször addiktológusként dolgozva ismertem föl azt a jelenséget, ez egy általános jelenség, amikor, és nekem ez a standard példám, amikor az alkoholista felesége, aki nem alkoholista, de utálja ezt a helyzetet, gyűlöli az alkoholizmust, és mégis ennek ellenére újra és újra szenvedélybeteg kapcsolatokba találja magát. Miért? Azért, mert van egy racionális döntésünk, és valamiért az életünknek számtalan pontján ennek ellenére számunkra kedvezőtlen döntéseket hozunk. Ez a tréning igazából ezt a jelenséget akarja megragadni, és a célcsoportja azok az emberek, akik olykor-olykor tapasztalták már az életükben, hogy számukra kedvezőtlen, ismétlődő helyzeteket tapasztalnak, annak ellenére, hogy ők valami egészen más szeretnének. Ezeket nevezzük forgatókönyveknek, azaz olyan típusú, hosszú távú működési módok, én ezt a képet szoktam használni, mintha az én életem nagy drámáját, színdarabját más írná és nem én. És a tréning célja az, hogy elkezdjük saját magunk írni a forgatókönyvünket, megértsük, hogy milyen mélyebb összefüggések szerint zajlanak ezek a folyamatok, és mi vegyük kezünkbe a forgatókönyv tollát, és az életünk tudatos vezetés által éljük tovább.
Azt gondolom, hogy amit most elmondtál, azért ebben tényleg sokan találkoztak már az életükben, és én is sokszor gondolkodtam ezen, miért van az, hogy sokszor, ami a leginkább nagy nehézséget okozza az életünkben, abba a cipőbe újra és újra belelépünk. Ez mennyire jellemző? Nyilván van tapasztalatod. Nyilván az addiktológia területéről most ez a példát értjük, de hogy a hétköznapi életben mennyire jellemző ez, hogy az emberek újra és újra ugyanabba a hibába lépnek.
Én azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat. Alapvetően, ha most a családterápia szemle felül közelítjük meg, ami nyilván ennek a tréningnek az elsődleges nézőpontja lesz, ez nagyon-nagyon érdekes, talán ebben a műsorban izgalmas nézőpont lehet a szerelem kultúrtörténete. Még mondjuk a középkorban a szerelem az egy abszolút negatív történet volt, amiből menekültek az emberek, ugye a szerelemből kizárólag azok házasodtak, azok a főurak, akiknek meghalt a feleségük, elvettek egy gyönyörű cselédlányt, és közmegvetettséggel elköltöztek a legtávolabbi vidékre. Ez a liberalizmus korában kicsit, ugye a 19. században kicsit kezd enyhülni, de még a 20. század elején a polgári kultúrákban ez még nagyon-nagyon távoli, majd az 50-es évek szexuális forradalmánál nyílik ki ez a szeretkezés, ne háborúz, hát jelmondattal, csatakiáltással indul el a szexuális forradalom a 60-as, 70-es évekig. A 70-es évek generációja már úgy nő föl, hogy számukra ez már egy elfogadott és normális történet. Saját személyes élettörténetem, ilyen gyerekkori, tizenéves kori gyerekkori történetem, amikor én együtt jártam egy lányjal, és az alattunk lakó keresztény néni megállított engem, és megkérdezte, hogy ez micsoda, Zolikám, mondd már el, mert ő nem ért, hogy mi most össze fogunk házasodni, egyesek vagyunk. Tehát az idős generáció, a konzervatív idős generáció ezt nem értette. Aztán a 80-as években gyakorlatilag ez lett a kiindulási pont, mára pedig azt egy patológikus jelenségnek gondoljuk, hogyha a szerelem hiányzik, hogy nem ezen alapul egy házasság. Ugyanakkor a szerelem az egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, ugyanis minél hevesebb, minél őrültebb, minél sodróbb ez az élményvilág, annál inkább behívja azokat a régi ismerős működési módokat, amelyek jellemezték az életet. Így azok az emberek, akiknek a gyerekkora egy kicsit deprimáltabb volt, picit több funkciót tartalmazott, jelenített meg, ezeknek az embereknek az életében várható az, lehetséges az, hogy olyan típusú működési módokat, kapcsolati helyzeteket keresnek, amelyek a gyerekkorukra is jellemző volt. És ilyen módon ez egy jól leírt működési forma, egy alkoholista apa lánya nagyon gyakran ugyanezeket a működési módokat keresi a leendő férjében, vagy a párkapcsolataiban. Egy bántalmazott gyerek nagyon könnyen válik bántalmazottá, vagy bántalmazóvá, de úgy, hogy gyakorlatilag ez az ő racionális kontrollja alatt marad.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Ferenczi Zoltánnal, képző trénerrel, református lelkésszel beszélgettünk tovább zene után. Írd át a forgatókönyved címmel, személyiségfejlesztő tréninget fog tartani áprilisban, illetve hát egyáltalán ennek a működési módjáról kérdezzük, hogy hogyan alakul ez ki, és hogyan lehet ezen változtatni, vagy lehet-e. Maradjanak velünk, Ferenczi Zoltánnal beszélgetünk hamarosan tovább.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban folytatjuk a beszélgetést Ferenczi Zoltánnal, személyiségfejlesztő trénerrel, aki Írd át a forgatókönyved címmel áprilisban egy online 3 napos kurzust fog tartani. Halasról jól ismerjük őt, hiszen több közösségnek tartott már fejlesztő tréningeket. Nagyon-nagyon tetszik és megragadott ez a cím, amikor átküldted a linket, ez az Írd át a forgatókönyved, erről beszéltél eddig. És nagyon meglepett, érdekes módon, ugye arról van szó, hogy akaratunk ellenére újból és újból ugyanazokba a hibákba lépünk, ugyanazokat a hibákat követjük el, akár a kapcsolatainkban, akár az életvezetésünkben. És mondtad, hogy ennek a szexuális forradalom, tehát hogy szerelemből házasodunk már ugye 70-es évektől kezdve legálisan, tehát ez a divat, nagyobb valószínűséggel hívjuk be az életünkbe azokat a partnereket, akikkel ugyanazokat a hibákat ismételjük meg, vagy nehézségeket, amikben vagyunk. Tehát ha jól értem, akkor úgymond ez a fajta forradalom, vagy szabadság, ez nem tett jót nekünk. Tehát régen, amikor megmondták, hogy kivel házasodjál, akkor esetleg jobban kikerültük ezt a ugyanabba a gödörbe lépünk effektust.
Jobban szeretem azokat a nézőpontokat, amelyek kevésbé előírnak, inkább leírnak. Én nem szívesen minősítenék egy kultúrát, ami házassági vagy szerelmi kultúránkat, de a másik oldalon mondjuk tegyünk egy összehasonlítást, én Indiába születtem, India az egy kollektivista ázsiai kultúra, ahol nincsen szerelemházasság. A keresztény közösségekben is mai napig is tartja magát az a szokás, hogy a gyerekeket a szülők egymásnak kinézik. Most félreértés ne essék, tehát én nem mondom, hogy nekem ez rokonszenves, csak ha megnézzük például a vállási arányokat, a mi kultúránkban sajnos ez egy tragikusan magas szám. Tehát ma már azok a kapcsolatok is, amelyek házasságban fornak össze, ezek a kapcsolatok is több, mint a felük, tehát 50%-nál magasabb arányokban törnek szét, azokról a kapcsolatokról pedig sokkal kevesebb adatunk van, amelyik mondjuk más típusú formációkban találkoznak.
Tehát ők házasodnak magyarul.
Kélettársi kapcsolatban vannak. Uh-huh. Tehát ott tudjuk, hogy hányan mennek
szét.
De azt biztosan látjuk, hogy a szerelem az nem lehet kizárólagos alapja egy tartós, biztonságot adó, támogató kapcsolatnak. Ez jól tükrözi akár az iszlám világban, akár mondjuk az indiai kultúrában, vagy más távolabbi kultúrákban lévő adatok. De maga a házasság gondolata is nagyon érdekes, mert ha megnézzük, hogy például, ha már ebben a kultúrkörben mozgunk, például az egyházak mit tekintenek házasságnak, ma lelkipásztornak a házasság, most akár szó a szószoros vagy átvitt értelmében vesszük szentségét, elsősorban az önkormányzat határozza meg, hiszen egy lelkipásztor egy olyan kapcsolatot állhat meg templomi esküvő keretében, amire az önkormányzat már állította a pecsétjét. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, furcsa, gomolygó köd van ezekkel az alapfogalmainkkal kapcsolatban, és én nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, csak van egy jelenség, aminek a támadással azt gondolom, hogy adósok vagyunk. És nem mondunk ki alapvető problémákat, nem mondunk ki alapvetően elhibázott nézőpontokat, nem foglalkozunk azzal a jelenséggel, hogy a kultúra az egészen más kihívásokat jelenít meg, mint amivel akár csak egy-két évtizeddel ezelőtt találkoztunk. Ezekre a kihívásokra igazából nincsenek jó válaszaink, és az emberek, akik viszont ebben a kultúrában élnek benne, sodródnak, kiszolgáltatottak, eszköztelenek ezekkel a jelenségekkel, és valóban ezeknek a jelenségeknek a tükrében mérhetetlenül felerősödik a sodródásos folyamatainknak a száma mértéke. Ezt szomorúan, de nagyon élesen mutatják azok az adatok, amelyek a pszichés betegség, pszichiátri betegségek, depressziós betegségek, öngyilkosságiratok, stb. Vonatkozásában a rendelkezésünkre állnak.
Abban segíts nekünk, Zoli, elképzelni, hát ha jobban magunkra ismerünk, vagy magukra ismernek a hallgatók, ugye az Írd át a forgatókönyvedről beszélünk, elakadás, fókuszú, személyiségfejlesztés a tanfolyamodnak a címe. Ugye most a kapcsolatokról, szerelmi kapcsolatokról, párkapcsolatokra fókuszáltunk. Mik még azok a tipikus elakadások, hogy például ugyanarra a béna munkahelyre jelentkezem, vagy mindig ugyanazoktól a helyzetektől ijedek meg. Szóval mik ezek a tipikus, ismétlődő, permanens hibák, amikkel küzdünk?
Igazából, hadd mondjak akkor egyéni példákat, akik az egyéni életükkel keresnek meg és tisztelnek meg a bizalmukkal, nagyon sokszor el szoktam mondani a klienseimnek, hogy nem, valójában én nem a tünetekkel dolgozom. Alapvetően a felszínen nagyon-nagyon sok olyan jelenség van, amire majdnem azt mondom, hogy tehát szó nincs arról, hogy ez jelentéktelen vagy értelmetlen, csak ezeknek a felszínen lévő jelenségeknek általában, egyébként nem mindig, de nagyon gyakran a mélyén van egy olyan történetcsomag, ami igazából egy nagyon mély, fájó pont az életünkben, és hogyha van arra lehetőség, és ennek az eszköze már gyakorlatilag másodlagos kérdés, ha van arra lehetőség, hogy azt a jelenséget tudjuk megragadni, amelyből ezek a sokféle jelenségek fakadnak, párválasztási preferencia, gyereknevelési probléma, a szüleimmel való konfliktus, mindig ugyanarra a munkahelyre jelentkezem, gyógyszerrel tudok elaludni, kisebbségi érzéseim vannak, szorongok, stb. Hogyha ezeket meg tudjuk ragadni, és véletlenül még valamit jól is csinálunk, és olyan eszközt találunk rá, amelyben ezzel képesek vagyunk hatékonyan dolgozni, akkor fönt a tünetek meg fognak tűnni. Amivel a segítő szakemberekhez szoktak fordulni azok, akik segítséget kérnek, általában ezzel a felső réteggel jelennek meg, de az én képemben ez olyan, de nem mindig, tehát hangsúlyozom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezekkel nagyon-nagyon elsődleges fontosságú ezekkel foglalkozni, de általában ez olyan, mint a tüdőgyulladásban a láz, ami lehet nagyon súlyos, önmagában az, hogy levisszük a lázat, ezzel nem oldottunk meg semmit, hanem gyakorlatilag akár még egy nagyobb bajt is előidézhetünk. Tehát mondok egy kézenfekvő példát, talán érdekes lehet a hallgatóknak, egy nagyon gyakori kapcsolati forma az úgynevezett kodependens társfüggő kapcsolat, ez is a függőségek világába tartozik. Ez például a mi házasságot támogató kultúránk nagyon-nagyon meg szokta erősíteni. Ezekben a kapcsolatrendszerekben összefolynak a határok, és minden esetben legalább az egyik fél olyan kapcsolati helyzeteket vállal, ami neki hosszú távon rossz, de nem tesz ellene, nem hoz bizonyos változásokat, és rettenetesen rosszul érzik magukat benne, viszont mégis benne ragadnak ebbe a kapcsolatban. Ezt általában megerősítik az emberek, Izikém, milyen fantasztikus, hűséges feleség vagy, téged már 25 éve a férjed, és ekkora szeretet van benned, és nem gondoljuk végig, hogy rettenetesen megerősítünk nagyon-nagyon súlyos patológiákat. Ebben a kapcsolati formában például az első lépés, hogy a házaspár vagy a pár eltávolodjon egymástól, az én határaikat kell megerősíteni, és hogyha ez sikerül fölépíteni, akkor lehet találkoztatni ismét őket. De hogyha ezt nem rendszer szinten építjük föl, vagy akár egy családdal nem rendszer szinten kezdünk el dolgozni, akkor igazából akár oda is eljuthat egy folyamat, hogy a kapcsolataik meggyengülnek, és nem fognak összeállni. Ezért kell, azt gondolom, hogy minden esetben személyre szabott folyamatokat és rendszer szintű folyamatokat építeni. Ebben a tréningben is én olyan eszközöket használok, ahol minden esetben személyre szabottan tud mindenki dolgozni a saját történetével és a rendszer szintű folyamataival együtt.
Innen fogjuk folytatni, és pont amit említettél most utoljára, ezekre fogok egy picit részletesebben rákérdezni. Zene után hallgatóink maradjanak velünk. Ferenczi Zoltán képzőtrénerrel, református lelkésszel beszélgetünk tovább. Írd át a forgatókönyved címmel. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Ferenczi Zoltán képzőtrénerrel a beszélgetésünket. Az áprilisban írd át a forgatókönyved címmel egy személyiségfejlesztő tréninget fogsz tartani, illetve hát gondolom, hogy ez nem az első, és hát erről a témáról beszélgettünk, hogy mit jelent az, hogy elakadás, fókuszú személyiségfejlesztés. Én azt gondolom, hogy szinte mindannyiunk életében jelen van valamilyen formában egy elakadáspont, tehát ez egy nagyon hasznos dolog lehet rálátni. Itt nagyon sok példát is mondtál. Az érdekelne engem, hogy itt mondtad, hogy rendszerben gondolkodni, tehát egy valakinek a problémája az általában mindig a családdal együtt, vagy a környezettel együtt kell vizsgálni, ezt nagyon jónak gondolom. Ugyanakkor mondtad, hogy egyénileg igyekszel a probléma mélyére vezetni a páciest, vagy a résztvevőt, és egyéni utat segíteni, megtalálni. Ugyanakkor ez egy közös online tréning, ezt hogy tudod megvalósítani, vagy hogy képzeljük ezt el?
Nem online tréningként lett meghirdetve, hanem offline tréningként, illetve a biztonság kedvéért a jelentkezésben és még a plakáton is megvan adva egy alternatív COVID időpont, tehát aki jelentkezett, nyilván annak ismeretében jelentkezett, hogy amennyiben még ebben az áprilisi időszakban nem jutunk oda, hogy lehetőségünk van arra, hogy személyesen találkozzunk, akkor későbbi időpont van már előre megadva, hogy arra mindenki úgy tudjon készülni. Gyakorlatilag ahogyan én dolgozom, egy jelentkező kérte, hogy küldjem át az időpont listát, tehát hogy 9-10-től 11-30-ig mi fog történni. Sajnos ki kellett ábrázolni, hogy én nem így dolgozom. Ugye kétféle csoportvezetési módszer van. Az egyik az, ezt tartom az egyszerűbbnek, vagy hát sokáig régen én is így dolgoztam, hogy 9.30-tól 11.20-ig csináljuk ezt a gyakorlatot, és ha tetszett, ha nem, ezt mindenki ezt csinálta, és 11.20-kor kiesett a kezünkből minden, és léptünk tovább, mert a papíron ez volt. Én már jó ideje azt gondolom, hogy egy hatékony interaktív csoportban nem az a cél, hogy a csoport igazodjon a csoportvezetőhöz, hanem a csoportvezető igazodjon a csoporthoz. És én úgynevezett matrix elvű csoportvezetési eszközöket használok. Nekem egyébként ez egy titok, de elárulom. Nagyon-nagyon fontos, tényleg persze beosztott tematikán van minden egyes képzésemhez. Szinte kényszeresen ezeket én kidolgozom eszközökkel, persze beosztva, megjegyzésekkel, színkódokkal, de tökéletesen tudom, hogy amint elkezdődik a tréning, körülbelül a harmadik elemnél ez teljesen el fog csúszni, mert jön valaki, akinek lesz egy problémája, mert valaki behoz egy olyan helyzetet, történik egy csoportfolyamat, és én mindig a csoporthelyzetekkel dolgozom. Tehát ha van egy helyzet a csoportban, akkor azt használjuk ki annak, hogy ezt egy tanulási helyzetét tegyük, és becsatornázzuk abba a fő sodorba, amiben haladunk. Az én felelősségem az, hogy egyszer, és ezért ilyen értelemben ezek a tréningek mindig csak kis csoportba tudnak zajlani, és mindig nagyon nagy erőfeszítést kíván, hogy a csoportvezetőnek egyszerre kell egyénenként is mindenkit folyamatosan nyomon követni, ki az, aki éppen ott összetört, szólni akar, kiesett a csoport folyamatból, stb. Ki az, aki mondjuk agresszív jeleket mutat, önsebző jeleket, ezekre mindig reagálni kell, de egyszerre kell szem előtt tartani azt a nagy ívet, amiben a csoport 3 napon keresztül halad. Ráadásul, amiben belementünk, azt nekem vállalni, hogy abból ki is jövünk, sőt úgy jövünk ki, hogy az mindenkinek egy tanulási helyzetet biztosítson, és ha valaki ebben megrogyik, elakad, nehézségeket él át, abba támogatást kapjon. Tehát ez egy nagyon-nagyon változatos eszköztár, soha nincs két egyforma tréning, még egy ugyanolyan címszó alatt sem. Gyakorlatilag én ebbe látom ennek az izgalmát, és ebbe látom azt, hogy ezek a tréningek a visszajelzések alapján, amik engem nagyon bátorítanak és nekem nagy örömet okoznak, hogy akik jelentkeznek, azt mondják, hogy ez nekik tényleg viszonylag gyakran sokat használ.
Hány fős egy ilyen csoportod, és ugye itt említetted, hogy nem először csinálod ezt a témát, mekkora tapasztalatod van?
Körülbelül 25 éve vezetek csoportokat, nem ilyen típusú csoportokkal kezdtem, rengetegféle saját fejlesztési tréningjeim vannak, mondjuk amit nagyon népszerűek vagy gyakran keresnek ezzel, az úgynevezett boldogtalanság tréning, amely a boldogság narratíváinkkal és a mindennapi boldogtalanságainkkal foglalkozik. Van egy most fejlesztett, de még igazából még nem hirdettük meg itt a járvány miatt az életjáték haláltánc, ami az élet és halál narratívákkal dolgozik. Kiskunhalason volt például az egyik ilyen tréning, ez a szexualitás a tanteremben. Ezek a nagyon nehéz kérdésekkel a pedagógus szerepekben dolgozni. Most azt gondolom, hogy itt...
Igen. Online voltak már ilyen tréningek? Tehát ez a forma ugye egy éve.
Én a segítő folyamatokban se szeretem az online munkát. Én abszolút a személyes kapcsolatok hív vagyok. Dolgozom online, de csak személyesen és csak olyanokkal, akikkel már volt személyes kontaktom. Érdekes módon a tapasztalat azt mutatja, hogy a klienseim körülbelül ugyanolyan hatékonysággal tudnak dolgozni online, mint személyesen. Én tréninget nem szeretnék online tartani, legvégső esetben, de nem azért, mert hogy ezt, akik ezt csinálják, én ezt rosszat tartanám, egyszerűen azért, mert ebben a műfajban azt hiszem, hogy nagyon nagy felelősség az, hogy olyan szinten tudjak ott állni a csoporttagok mellett, hogy nekik a maximális biztonságot képes legyek megjeleníteni.
Hány fős lesz, és akkor ezek szerint ezt a mostani áprilisit is jobban szeretnéd élőben megtartani, úgymond?
Igen, 12, max. 15 fő. Megmondom őszintén, most már lassan betelik a jelentkezési keret, még azt hiszem 3 fő van, meg kell majd nézni, mert most már nem tudom napi szinten követni ezt a számot, nagyon sok a provizorikus jelentkezők visszalépnek, jönnek újak, de azt hiszem még 3 jelentkezési lehetőség van, és afölé már nem is akarok lépni. Általában az szokott lenni, hogy a tréning előtt egy-két héttel még van 8-10 ember, aki fölébred, és akkor nekik általában egy következő tréninget szoktam javasolni, vagy más, bár egy ilyen tematikájúval nem nagyon találkoztam a közelmúltban, de hogy más hasonló tréninget javaslok nekik. Nagyjából ilyen létszámba kell gondolkodni.
És akkor ezt offline szeretnéd, tehát élőben szeretnéd elindítani?
Igen, és hogyha most áprilisban nincs lehetőség, akkor ami ki van írva a plakáton, meg a Facebook esemény leírásban pontosan megvan adva alternatív COVID időpontként, arra az időpontra tesszük át akkor az együttlét.
Befejezésként arról mesél nekünk, hogy nyilván azért csinálod, mert hatékonyabb csoportban dolgozni egy-egy ilyen problémával. Mit adhat hozzá ahhoz képest, hogy személyesen valakivel mondjuk segítő folyamatban vagy?
Rengeteg példát tudnék mondani. Egy legutóbbi tréningen egy kapcsán volt egy illető, aki nagyon-nagyon szeretett volna velem dolgozni, de igazából hosszú, hát talán éves szinten, tehát sok-sok hónapig vacilált azzal, nem úgy tűnik nem érett meg benne az a változás, hogy ő elinduljon. Egy másik tréningre kapott az alkalmon, hogy most azért mégis kipróbálja, milyen velem dolgozni. Nagyon csöndes volt, nem igazán akart megmozdulni. A 3 napos tréningnek, ha jól emlékszem, a 2. nap végén, tehát az utolsó pillanatban kezdett el valamit mozdulni. A 3. nap elején azt mondta, hogy hú, neki az eddigi csoporttagok, amin ők keresztül mentek, amit ők megjelentettek, az rá hihetetlen nagy hatással volt, és gyakorlatilag a tréning utolsó, hát most idézőjelbetéve pillanataiban olyan radikális fordulatot élt át, amit valószínűleg egy személyes munkával nem nagyon tudott volna. Én nagyon-nagyon sok ilyen történetet tudok. A csoportban minden egyes csoporttag helyzetéből mindnyájan tanulunk. Én úgy szoktam dolgozni, hogy van egy helyzet, és csak olyan helyzeteket engedek kinyitni és kibomlani a csoport előtt, amiben nyilván megfelelő biztonságot adott szerződések mellett a csoportnak biztos, hogy nem sérül, és ami becsatornázható a csoport folyamatban, és ezekhez szoktam elméleteket adni, nagyon sokat dolgozom Pritchard-táblán, hogy hogy működnek a rendszerek, ugyanis hogyha meglátom egy másik ember családrendszerén keresztül, hogy az ő története hogyan nyílik ki, akkor az én saját családrendszeremben is nagyobb ráhatása lesz, ezt adja hozzá egy csoport folyamat.
Hát ez nagyon meggyőzően hangzott. Ebből is látszik, hogy nem csak a jóban, hanem a nehézségeinkben is sokkal másabb, ha együtt vagyunk, és egymást tudjuk segíteni. Zoli, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és hát kívánok nagyon eredményes elakadás feloldásokat a csoport munkában, és hát hallgatóink remélem, hogy sokat épültek a beszélgetésből. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a megkeresésedet, és köszönöm a lehetőséget.
Ferenczi Zoltánnal, trénerrel, református lelkésszel beszélgettünk. Írd át a forgatókönyved című témáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.